hogyha egy speciális tárgykört képvisel a Magyar Szövetség, tehát a Szlovákiában élő magyar közösségnek az érdekvédelmét, akkor minél erősebb a partnere, akivel ezt valamiféle csereügylet keretében át tudja ültetni, az csak a dolognak segít. Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Ma Hét Média Család Nagyító című politikai elemző műsorát látják. Mai beszélgető partnerem Rajkovics Péter.
Köszönöm. Üdvözlöm a kedves nézőket!
És térjünk is rá akkor mindjárt, ugye talán aki a politika közélet iránt érdeklődik, az nem mehet el ugye szó nélkül, hogy itt most ilyen levelezési divat kezdődött Pozsonyba, vagy épp levél formájában mondják el egymásnak az aktorok azt, hogy épp mi nyomja a szívüket. Andrej Danko írt egy nyílt levelet Robert Ficónak, ugye a hát most már nevezhetjük talán az ő szempontjukból is kormányválsággal kapcsolatos meglátásait illetően. Mennyire lepett meg téged egy ilyen reakció, és mit olvasolt-e ki a sorokból?
Hát nem tudom, hogy téged mennyire lepett meg, engem nagyon meglepett, hogy Danko, akinek lényegében nincs pártja, a frakciója is eléggé gyenge. És hát ugye széthullott már mindenfelé az, amiben bejutottak a parlamentbe, akkor Robert Ficóba kezd oda kötözködni, miközben egyetlen stabil kormánypárt az éppen a Smer. És hát ugye a levél azért fogalmazódott meg, mert hát Fico kijelentette, hogyha nem tudnak megállapodni a Halasz és az SNS, akkor majd ő eldönti, hogy milyen cserék lesznek a kormányba. Talán már régóta érett ez a döntés. Tudjuk azt, hogy a parlament elnöki pozíciója hullja a kék körülötti húzavona, és ugye a Halaszból távozó képviselők is elég nagy problémát okoznak. Nehéz összehozni ezt a 76 képviselőt a régi 79 helyett. Hát én nem tudom, hogy Danko miben reménykedik. Már kormányzott egyszer Robert Ficoval, annak az lett a vége, hogy aztán nem jutottak be a parlamentbe a következő választásokon, ugye 2020-ba. Most szinte biztos, hogy SNS nem fog létezni a következő parlamenti választások után, legalábbis a parlamentben biztos, hogy nem. Létezni fog mondjuk így, de hogy hány részre oszlik azok a képviselők, hány párt listáján fognak indulni, az kiszámíthatatlan, tehát lényegében nem nagyon értem, ez inkább a médiának szólt, meg hát a saját egójának, ami tudjuk, hogy nagy, a kapitány mindig szeretett megszólalni eddig is.
Igen, ugye, mert itt ilyen elementáris politikai, mondjuk úgy, hogy tájékozatlanságra valló motiváció állhat a levél mögött. Ugye, hogyha jól számoljuk, akkor igazából, hogyha a Szlovák Nemzeti Párt által birtokolt minisztériumokból, hogyha visszajönnének az ottani vezetők, és beülnének a parlamenti padsorokba, akkor azt lehetne mondani, hogy Dankon kívül senki más az eredeti SNS listáról nem maradna a parlamentbe. Tehát ezzel oda akarok kiukadni, hogy vajon van-e valami a kezébe Dankónak, amire föl esetleg ő nagyon udvariasan valamiféle kis negatív szignálokat, fenyegetéseket küldhet a miniszterelnök felé. Úgy tűnik, legalábbis az én olvasatomból nincs nagyon semmi, nemhogy ász, de még valamiféle egy ütésnyi lap se.
Ez inkább a nyilvánosságnak szól. Danko, ahogy mindig is, azért szerette magát sokkal magasabbra pozícionálni. Emlékezzük csak arra, hogy mit csinált mondjuk tavaly év elején, amikor Pellegriniről mindenfélét állított még a kampányban. Majd azért ugye tudták azt, hogy Pellegrinit kell támogatniuk így vagy úgy, mert hát most nem fognak jelezéki előttet támogatni az elnöki palotáért folytatott versenyben. Tehát ezek a nagy szavak, de hogy mire, azt én egyértelműen nem értem, de mondom, ez inkább a nyilvánosságnak szól, valószínűleg Fico már tudja ezt kezelni, Dankóval, hát ugye együtt működtek előző kormányban, most is. Valószínűleg a fenyegetések folyamatosan vannak a koalíción belül. Most ez Suta Jestokkal hogyan tudja lerendezni Danko, miközben valószínűleg Suta Jestok nagyon sok mindent tud Dankóról belügyminiszterként is, hát emlékezzünk csak arra a bizonyos esetére, amikor ugye az oszlopba találkozott az autója, tehát hogy akkor is megvédték őt. Nem nagyon értem, hogy mit szeretne ezzel elérni, de az biztos, hogy a kormánykoalíciónak ez nem segít. Az egész válság egyetlen pártnak segít a kormánykoalíción belül, az pedig a Smer, mert hát ugye az ellenzékiek, azok ugye folyamatosan Ficót szapulják, ezzel ugyanúgy támogatják a Ficó szavazókat, hisz ott van egy ellenségkép, akkor ha a liberálisok Ficot támadják, akkor nekik meg Ficot kell támogatnunk. Emellett most azt láthatja az a baloldali szavazó, hogy lényegében csak a Smer a stabil párt, a Hlas is szétesik, tehát erősödik a Smer. Persze politikailag ez nem sok minden haszonnal bír, mert hogyha mondjuk előrehozott választások lennek, amire én most nem számítok, akkor a Fico nem tudna egymaga kormányt alakítani, hisz azért eléggé szét van darabosodva a politikai szintér, de nem tudom, te látsz egyértelmű okot arra, hogy Danko miért szólalt meg?
Osztom én is azt a véleményedet, hogy itt Danko egója szólalt meg, tehát nem valamiféle hűvös számítás lehet mögötte. Ugye pár órán belül megszületett ez a levél, miután Robert Fico egy lényegében egy határidőt adott a két koalíciós párt vezetőjének, hogy rendezzék a soraikat, és erre kapásból első reakcióként Danko létrehozott egy ilyen nyílt levelet. Érdekelne a véleményed azzal kapcsolatban, hogy 2023-ban az előrehozott választásokon Ficóék nagyrészt azzal nyerték meg a választást, hogy rámutattak az előző kormánykoalíció kaotikus viszonyaira. Ugye emlékezzünk, Matovics kezdte, aztán Héger miniszterelnök, aztán a megbízott kinevezette kormányfő, és most úgy tűnik, hogy az ő koalíciójuk is hasonló jegyeket mutat, bizonytalansági, kaotikus jelekkel cifrázza meg azt, amit az emberek igazából nem vártak ettől a koalíciótól. Hogy el tudod képzelni, hogyha most lenne egy előrehozott választás, hogy vajon ezt nem írnák Ficóék számlájára? Hogy látott ezt, hogy a választók emlékeznek ezekre az ígéretekre, hogy Robert Ficóék nyugalmat ígértek?
Nézzük meg a kormány működését. Ugye, ahogy előbb is elmondtam, egyetlen stabil kormánypárt van, az pedig az Smer. Azok a folyamatok, amik jelenleg zajlanak, egyértelműen afelé mutatnak, hogy ez a kormánykoalíció sem tud jól működni, úgy, ahogy elmondtad, tehát 2020 és 2023 között az a három kormány sem tudott normálisan működni, még a szakértői sem, hisz ott már mindenki azt várta, hogy milyen választások lesznek, igazából lényeges döntéseket nem tudtak hozni. Tehát most a lényegében történnek bizonyos előrelépések, de ezek nem feltétlenül szolgálják az emberek mindennapi életét. Voltak olyanok, természetesen a 13. nyugdíj, amit szeretnek hangsúlyozni. Most az egészségügyet érintő törvény, ezek azért pozitív dolgok bizonyos szinten, de azért olyan komoly előrelépések nem történtek. Azok a konszolidációs intézkedések, amelyek elindultak januártól, azok pedig egyértelmű hatással lesznek arra, hogy az emberek mennyi pénzt tesznek majd havonta zsebre, tehát alacsonyabb lesz a fizetésük azoknak, akik családban élnek, hogy a gyerekeket nevelnek, hisz az adóbónusz csökkent, ugye a kiadások pedig akár az áfa emelkedése miatt is növekedtek, tehát ezek egyértelműen olyan intézkedések, ami miatt a kormánynak a népszerűsége nem fog növekedni. Az, hogy a két kisebbik kormánypárt pedig civakodik, és ugye szétesőben van, vagy hát nem tudom hány darabra szakad, az pedig megint csak aláhúzza azt, amit mondtál, hogy hát Szlovákiában lényegében nincsenek stabil pártok, kivéve jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy a PS és a Smer az a két stabil párt, amely harcol a választókért, és két vezére a két oldalnak, és ez talán még erősödhet. A PS-nél nem tudom nagyon elképzelni, hogy még több progresszív liberális szavazót tudjanak bevonzani a saját oldalukra, hisz ez azért a szlovákiai jellegzetességekbe adódóan nincs annyi progresszív liberális, tehát a kisvárosokban vagy a vidéken élők azok inkább vallásosabb közegből származnak, tehát inkább lesznek egy KDH vagy mondjuk Matovics pártjának szavazói, mint a PS szavazói. Viszont Ficónak van növekedési potenciája, hisz ott van a Hlas szavazóbázisa, akik nyilvánvalóan Pellegrini miatt támogatták ezt a pártot, Pellegrini meg már ott van a Grassalkovics palotában, tehát a Hlas sokat vesztett a vonzerejéből, tehát a Smer mindenképp erősödni fog, de hogy ez mire lesz elég, azt nehéz megítélni, viszont itt a kérdés az, és akkor fölhozhatunk egy másik témát, hogy ebben a helyzetben mit tud tenni a szövetség, hisz látjuk azt, hogy kisebbségi politikával csak a szövetség foglalkozik a szlovákiai pártok közül, tehát hogy ez nagyon nem érdekli senkit, annak ellenére, hogy a PS szeret erről beszélni, és hát ugye az EP listájukat is Ódor Lajos vezette, aki nyíltan vállalta magyarságát, tehát hogy ennek ellenére nincs szó magyar kérdésekről. Nem tudom, hogy milyen potenciál van a Magyar Szövetségnek. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőség előtt áll a párt, és látjuk azt is, hogy változik a hozzáállás a bizonyos kérdésekben. Nem tudom, te mennyire értesz egyet velem?
Hát elsősorban ugye örülök annak, hogy a Magyar Szövetség hosszú hallgatás után megszólalt. Ugye az egyik tábor a szövetségnek hiányolja az, hogy nem foglaltak folyamatosan állást a belpolitikai eseményekbe, a másik része a tábornak az pedig ezt egy jó taktikának tartotta, hogy a Magyar Szövetségnek csak azzal kell foglalkozni, ami a magyarságot, vagy pedig a nemzeti kisebbségeket érinti, esetleg a régiót.
Arra utaz, hogy tegnap volt egy ilyen nyilatkozatuk azzal
kapcsolatban. Volt egy nyilatkozatuk, igen, ugye, hogy amiben előre jelezték, hogy tárgyalásokat fognak kezdeményezni a releváns pártokkal, és én úgy gondolom, hogy ez föl fogja értékelni a kisebbségi szavazókat, vagy a szavazatokat, mert ahogy te is mondtad, annyira fejfeje mellett van ugye a szlovákiai palettának a két része, hogy minden 1-2-3% sokat fog jelenteni. Én úgy gondolom, hogy ha tudatosul a nagy többségben, nagy politikai többségben, akár ellenzéki, akár koalíciós oldalon, hogy itt előrehozott választások reálisan várhatóak, annál több lesz a kérője a Magyar Szövetségnek. Ugye a Magyar Szövetség is talán azt fontolgatja, hogy egyedüli indulás, tehát például az 5%, hogyha nem változik a bejutási küszöb, akkor az megugorható-e, ha pedig nem, akkor kivel lehet legelőnyösebb, vagy pedig hosszú távon valamiféle pozitívumokat sejtető megegyezést kell kötni.
Van ilyen part?
Én úgy gondolom, hogy van. Én úgy gondolom, hogy van mindkét oldalon.
Mindkét ugye, oldalon?
Hát igen, ugye azt már, vagy hát maga Robert Fico is egyre inkább kiiktatja a szótárából a kisebbségellenes, vagy a magyar ellenes, vagy a Magyarországgal kapcsolatos negatív megjegyzéseket. Ezek ugye már inkább a múlt, ő maga is kritikát gyakorolt ebben az időszakkal kapcsolatban. Tehát én úgy gondolom, hogy a Smer nagyon jó partneri viszont tudna ajánlani a Magyar Szövetségnek.
Kérdés, hogy a választók elfogadnák-e.
Kérdés, hogy a választók ezt elfogadnák-e. A másik pedig ugye az ellenzék oldala, akik eddig nem amortizálódtak az általad is ugye többször említett progresszív Szlovákia, tehát ők még nem voltak semmilyen kormánykoalíciónak a része. Azt lehet mondani, hogy azt mondanak, amit akarnak. Tehát pillanatnyilag nincs befirkálva az a tiszta lap, amivel mindenki kezdi a politikát.
Hát tehát a Szlovenszkó is új alakult, tehát így nyerőben, hát, Matovics is.
Ezek ugye ott, hogy is mondjam már, a ki tudja hányadik címkézése van ugyanannak a terméknek, van egy stabil szavazó tábora kétség kívül, és az lenne jó, hogyha a Magyar Szövetségnek is, most nem a példát akarom áthozni, de hogyha lenne egy a közvéleménybe és a politikusok előtt elkönyvelt stabil szavazótábora, ami mindenki számára érdekes lenne azért, hogy ezért cserébe, a támogatásért cserébe a kisebbség, a kulturális közösség, a régió javára valamilyen előnyöket helyezzenek, nem csak szóbeli kilátásba, hanem valós megvalósításba.
Ezt elképzelhetőnek látod, hogy a két nagy párt valamilyen szinten együttműködjön a szövetséggel, mert mind a kettő eléggé megosztaná szerintem a szavazókat.
Úgy gondolod, tehát, hogy mind a kettőnek lenne valami?
Nem, hogy valamelyik a kettő közül létrejön egy kapcsolat. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy mondjuk egy kisebb párta, tehát most a ellenzékiek közül soroljak, akkor hát reálisan a KDH jöhetne szóba, mert mondjuk Matovicsra már voltak ilyen korábbi tárgyalások, de hát a Matovicsot ugyanannyian szerintem hát erős szóval élve utálják a magyar oldalon, mint akár Ficot, tehát hogy eléggé megosztó lenne, tehát én inkább kisebb pártokkal tudnám elképzelni ezt az együttműködést, te inkább a nagyokkal?
Hát a nagyokkal könnyebb, biztosabbnak tűnő megegyezéseket kötni, mert a nagyoknak általában ugye van mire ígérniük, tehát nem okoz számukra problémát a parlamenti bejutás, bár igaz, hogy a progresszív Szlovákia esetében egyszer volt egy ilyen kicsi, és amikor ugye koalícióba indultak, és a 7%-ot nem tudták teljesíteni. Én úgy gondolom, hogyha egy speciális tárgykört képvisel a Magyar Szövetség, tehát a Szlovákiában élő magyar közösségnek az érdekvédelmét, akkor minél erősebb a partnere, akivel ezt valamiféle csereügylet keretében át tudja ültetni, az csak a dolognak segít. Mert sok kicsi, ugye az nem azt jelenti, hogy egy nagy lesz belőle. Tehát, hogyha sok kis párt társul, még nem garanciálja annak, hogy egy nagy erős párt kerül ki belőle.
Mennyire szólhat bele ezek pozíciók harcba az, hogy ugye hallhattuk, hogy már Trump és Putyin egy hosszú, másfél órás beszélgetést folytattak telefonon, és lesz egy találkozó és kettőjük közt, ami már egyértelműen afelé vezethet, hogy valamilyen béketárgyalások indulhatnak el. Szerinted ez mennyire lesz hatása akár a szlovákiai politikára, vagy akár a szövetség politikai lehetőségeire?
Hát én bízom benne, hogy elsősorban általános emberi értékei miatt lesz ennek hatása. Tehát az, hogyha valaki el tudja hozni a békét, vagy legalábbis a tűzszünetet, ma az egy óriási fegyvertént hajt végre. És akár rövidebb távon enyhülhet a súlya a Ukrajna problémának. Ugye jelenleg Szlovákiában az egyik fő téma a belpolitikai nagypolitikában az ukrajnai segítséghez, ukrajnai támogatáshoz, a szankciókhoz való hozzáállás. Abban az esetben, hogyha elhallgatnának a fegyverek, és hosszú távú lenne a béke, akkor nyilván ennek a kérdésnek a súlya is csökkenne. Tehát ilyen mértékben nyilván befolyásolná a szlovák belpolitikát. De hogy látod ezt egyébként?
Nem tudom, én azt gondolom, hogy mindenképp ez egy hosszabb folyamat lesz maga a békatárgyás, de ezt azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk. És hogy például a magyar párt hogyan tud erre reagálni, ez egy nagyon fontos kérdés lesz, mert tényleg azt látjuk, hogy van itt egy-két párt, aki teljesen elutasít mindenfajta együttműködést Oroszországgal, tehát akár gazdaságit is, láthattuk ezt Fico-Putyinnal való tárgyalása kapcsán. Aztán vannak olyanok, akik megengedőbbek. Jó volna, hogyha nem polarizálódna ennyire a társadalom ezen a szinten is, és a politikai pártok ezt teszik, hát azért látjuk, hogy ezt felhasználják akár a tüntetések kapcsán is, tehát hogy most Európai Unióba akarunk kilépni, amiről egyáltalán nincs szó, ezt próbálják elhitetni. Jó volna, hogy egy kicsit békésebb környezetben folynának a tárgyalások, mert én azt gondolom, hogy akkor a magyar szavazókért folytatott küzdelem is normálisabb keretek között zajlana. Magyarul nem akarná mindenki azt elhitetni, hogy a magyarok Orbán Viktorra együtt valami ős ellenségek, mert nincs így, Orbán Viktor is a békért harcol, ahogy úgy a felvidéki magyarság nagy része is, hogy ezt milyen szinten tudja mindenki tenni a mindennapokban, az persze más, mert egy politikai vezető ezt teljesen más mértékben teszi, mint egy egyszerű halandó, de azt gondolom, hogy abban megegyezhetünk, hogy a békére szükség van, és jó volna, hogyha ez Szlovákiában is érződne.
Hát ennél nagyobb szükség, ugye jelenleg, hogy is mondjam, politikai fogalomra nincs mind a békére, és hogy mondtad te is, hogy békességes körülmények között beszéljék meg ezeket a dolgokat. Mi visszatérünk természetesen a politika újabb és újabb történéseire, akár szlovákiai belpolitikát, akár a külpolitikát érinti, de figyelmükbe ajánljuk további platformjainkat is, úgy, mint a Magyar Hét heti lapot, vagy pedig a mahét.sk hírportál, de jelen vagyunk a közösségi hálón is, kövessenek bennünket, nézzenek bennünket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Thank you.